Taníts akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem. A Te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében, Övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. A 24. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az Úr vír ez egész földre. Helyünket elfoglalva testvéreim, a 201-es számú éneket énekeljük. A régi énekeskönyvben ez a 166-os volt. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek igéjét, ahogy azt a 121. Zsoltárból olvasom, amely a Biblia olvasó kalauzunk alapján a mai Zsoltár olvasmányunk. Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őriződ. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől, nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Isten tegye áldottá az ige hallgatást, gyertek fennállva együtt imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, úgy jöttünk ma is eléd, hogy egyrészt hálával minden gazdagságodért, amivel a héten megajándékoztál, hálával mindazért, amit elvégezhettünk, hálával megtartó, óvó, őrző kegyelmedért, de jövünk szívünk nehézségeivel is, hiszen annyi nehézség és baj van körülöttünk, betegségek, halálok, halálra, elmenetelre való készülések, elkísérések, terhek, próbák, fájdalmak. Így vagyunk hát előtted, teljes mi voltunkban. És így köszönünk meg minden ajándékot, amellyel ajándékozol, de így kérünk. Valóban a te ígéd, a te szavad járja át úgy a mi életünket, hogy mi érezzük, éljük, hogy te, ami jártunkban, keltünkben velünk vagy, akkor is, amikor nehezebb, akkor is, amikor örömösebb minden napon. Szólj hát most is így hozzánk. Szent lelked végezze el bennünk azt a csodát, hogy az ígét megértjük, és az ígének nem csak hallgatói, de valóban megtartói lehessünk. Köszönjük hát, hogy itt vagyunk most is nálad. Áld meg minket, Urunk, kérünk, kicsiket és nagyokat egyaránt. Amen. Az ige hallgatására készülve testvérek, a 845-ös számú éneket fogjuk énekelni, a Tégy Uram engem áldássák kezdetű éneket. A gyermekeket hívom, akik gyermekisten tiszteletre kimennek, hogy jöjjetek ide előre. Gondolom, közöttetek mindenki olyan jó testvér, hogy soha még csak nem is szoktatok vitatkozni se, ugye? Nem így van, nem? Akkor nem változott semmit a világ azóta, miután én voltam gyerek. No, testvérek közti feszültségről, nehézségről lesz ma szó. Barbara Rémi fog beszélni nektek erről. Figyeljetek oda nagyon. Vegyétek szívetekre Isten üzenetét, és amíg indultok, énekeljetek nyugodtan velünk is, ti is tudjátok, hogy Tégy Uram engem áldássá. Igaz?
Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Báróba küldesz ajkamról, zengjen az új ének, Tégy Uram, engem áldássá, Bús élet.
Foglaljunk helyet.
Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévedők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élünk, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent, ami üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk végezik igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, ami üdvözítők által, hogy az ő kegyelméből megigazolva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. Gyakran hallható mondat, talán olykor mi is mondjuk, hogy ez, az vagy amaz, hozzáállás kérdése. Ugye a gyerek részéről hozzáállás kérdése, hogy megtanulja a leckét. Vagy mennyire tanulja meg. Vagy a dolgozó embernél is hozzáállás kérdése, hogy végzi el a munkát, hogy hagyja a munkahelyét, vagy a munka területét. De az is hozzáállás kérdése, hogy hogyan viszonyulunk az egész bennünket körülvevő társadalomhoz, amelyben élünk. Pál apostol az egyik munkatársát, Titus, otthagyja Kréta szigetén, amikor Pál tovább megy, és azt mondja neki, hogy figyelj, elkezdtünk valamit, gyülekezeteket alapítottam, hogy nekem tovább kell menni. Te csináld és folytasd, állíts prezsbitereket szolgálatba, mindenkinek tedd meg a helyét, a munkáját, feladatkörét, hirdesd az igét közöttük, végezd azt, amit itt elkezdtünk, folytasd, sőt, vidd végbe, fejezd be, de nekem tovább kell mennem. És aztán nem sokkal később ír egy levelet is neki, ez a Tituszhoz írt levél, amit most a Bibliaolvasók alapján olvasunk, és tulajdonképpen, mint munkatársának, mint a másik gyülekezet lelkipásztorának, mint lelki atyaként, tanítványának is, mondja, hogy mit is, hogy is csináljon, végezzen a gyülekezetben. És ebben van ez a rész, egyébként az egész levő roppant gyakorlati, és itt is van ez a rész, ahol beszél erről, hogy emlékeztesd őket erre, arra, és amarra, és hozzá egy teóriai magyarázatot is, hogy azért, mert hiszen így élik meg, így élhetitek meg a Krisztusban megért hiteteket. A gyülekezet, így a krétai gyülekezet is, ott él Kréta szigetén, városokban és falvakban, összejárnak Isten tiszteletre egy, vagy talán több helyre is, hiszen is tudjuk pontosan, hiszen nincs róla különösebben több dokumentáció, de ott él, és ez az egész ugyanabban a római birodalomban van, ahol nem sokkal előtte Jézus Krisztust is keresztre feszítették. Milyen könnyűnek tűnt, vagy tűnhetett, amikor a középkorban sorban jöttek létre a különböző szerzetes rendek, mondván, hogy ebből a bűnös világból kimegyünk, ezt a sokféle szennyes, mocsok dologgal, történéssel terhelt társadalmat mi itt hagyjuk, és majd ott mi külön leszünk szentek és igazak, megéljük a hitünket igazán, valóban, méltóképpen Istent dicsőítve és magasztalva egész életünkre. Ha most ezt a szakaszt itt figyelmesen végig gondoljuk, pont az ellenkezőjét látjuk. Nem kimenni, és majd ott kint, ahol előre könnyűnek tűnik, hogy tényleg könnyebben ezt most hagyjuk, majd ott kint szentnek és igaznak lenni, hanem sokkal inkább arról beszél az ige, hogy ott, ahol vagyunk, abban a társadalmi közegben, azok közt, az emberek közt, akik közt élünk, hogyan éljük meg, hogy mi Jézus Krisztus tanítványai, követői vagyunk, sőt, hogyan ragyogtassuk az ő világosságát, ahogy ő maga mondta, hogy ti vagytok a föld sója, a világ világossága, nem eredhető el egy épített város, hogyan éljük meg azt. Ott, ahol vagyunk, akik között élünk, akik közé helyezett minket Isten, hogy mi Krisztus gyermekei, tanítványai vagyunk. Belenézünk most ebbe a szakaszba, azzal kezdjük, hogy úgy helyezhetjük, miket kér itt az apostol, picit kivontogatjuk, hogy ezek mit is jelentenek, és a végén amit ő hozzáfűz, hogy ez hogyan lehetséges, hogy működjön, hogy valóság legyen az életünkben, azzal fogom zárni a gondolatsort. Hogyan viselkedjenek a krétai keresztények és a mindenkoriak? Nagyjából 7 felszólító mondat van. Azt mondja az egyik, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak, aztán engedelmeskedjenek a felsőbbségeknek, legyenek készek jót tenni, senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyen megértőek és tanúsítsanak szerénységet minden ember iránt. Hát azt mondanám, hogy ez teljesen normális. Ezen ugyan mi kérdés van, sőt, azt is kérdezhetné, hát mit kell ezen tanítani? Hát elvileg minden normális ember így akar, vagy így igyekszik élni. De valóban ez a természetes? Pál azt mondja majd, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a Szentlélek újjászül bennünket. És amikor a Heideggeri Kátét olvastuk és beszélgetünk róla, és az a kérdés, hogy csak ugyan annyira megromlottunk, hogy semmi, hogy nem vagyunk képesek, és a felelet, hogy igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül minket, akkor úgy szeretnénk vitatkozni, hogy de akkor hol vannak a mi jó cselekedeteink? És ez olyan izgalmas már, amikor gyerekekkel hittem volna beszélni, hogy van-e önrészem, van-e értelem, mi jár nekem Isten. De hát azért, amiért jó vagyok azért akkor, hogy akkor ne is legyek jó, mert úgy sem éri meg. Vagy hogy van ez? Azt mondanánk, hogy amiket itt az apostol elsorolni, természetesnek kellene lennie. De azt is érezzük és tudjuk, hogy nem megy magától, és nem megy igazán természetességgel. A teremtés rendjében Isten ilyen tökéletesnek teremtett meg minket is, csak ezt a bűn alaposan elratotta az emberben. És akkor jött a szembenéző kérdés a tükör, hogy bennünk is, talán még bennem is. Bennem is elromlott ez a fajta tökéletesség, ami tulajdonképpen az emberi együttélés minimális szabálya. Igen, elromlott. Mi mindenről van itt szó? Az első kettő nagyon hasonló, azt mondja, hogy emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak, és a felsőségeknek engedelmeskedjenek. Alárendelni méghozzá önként magunkat a hatóságoknak, és engedelmeskedni a felsőségnek. Pár több helyen beszél erről a leveleiben, kellett is erről beszélni, hiszen a római irodalomban vagyunk, egy rabszolgatartó társadalomban, amely ráadásul szép lassan, de biztosan a valamikori, nem is mondtuk, hogy demokratikus berendezkedés követően szép lassan átcsúszik egy rendkívül diktatórikus császárságba, ahol elvileg mondhatnánk a polgárok, hogy köszönjük szépen, de mi ebből nem kérjük. De nem csinál semmiféle rabszolgaszabadítási programot, ahogy maga Jézus sem állt neki felszámolni a római birodalmat, sőt, mikor Jézust ezzel akarták megfogni, kellene adót fizetni a császárnak, mert hát kinekünk ez a császár, ugye az ellenségünk, nekünk Istenünk van, nem császárunk, vagy van ez, ezt azért belépett pont fordítva mondták, trükkösen, akkor Jézus kérde adópénzt. Kinek a képmása van rajta? A császáré. Tök ez az övé. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. De ti, akik Isten képmásai vagytok, mert megteremtette az embert a maga képmására, férfivá és nővé teremtette őket Isten képmására, ti, akik Isten képmása vagytok, ami Istené, adjátok Istennek magatokat. Ezt a nyomorult pénzt elveszik, elviszik, elvisz az értéke, elfogy. Adjátok az annak, akinek jár a császárnak, mert az ő képmása van rajta. De ti Istené vagytok. Ti adjátok magatokat Istennek.
csinálnak lázadást vagy forradalmat.
Azt mondja Pál, van egy rend, egy társadalmi rend, egy társadalmi berendezkedés, tessék ebben engedelmesnek lenni. Igen, hallom a kérdést, és jogos. Meddig? Meddig tartozunk a felsőbbségnek engedelmességgel? Nem lehet olyan határt mondani, hogy eddig, hogy addig konkrétan, mert olyan úgy nincs. De arról beszélhetünk nyilvánvalóan is egyértelműen, amit keresztelő Jánosnál látunk, hogy eljönnek keresztelő Jánoshoz a vámszedők, MAV, és megkérdik, hogy mit csináljuk. És keresztelő János azt mondja, hogy hát annyit szedjetek, amennyi jár. Ne többet. Mert tudom, hogy úgy működik a rendszer, hogy annyival, hogy amennyivel többet szedsz, az a tiéd. Nem szedhetsz többet. És jönnek a katonák, és mi mit csináljuk, mert katonák vagyunk. Tulajdonképpen azt mondja, hogy ne erőszakoskodjatok és ne fosztogassatok. Éljétek a zsoldotokkal. Az a fizetésed neked abból kell élni, nem pedig még hozzáadni. Vagyis az állami igazgatást is a tisztesség határain benne szorítja. Minden területe. Akkor meddig kell engedelmesnek lenni a felsőbségnek? Azt lehetne mondani, amíg a felsőbbség tisztességgel működteti az országot, a társadalmat, vagy akár a világot. Na ennek hol van a határa? Hát így senkinek kérdezzem. Mindenki tudja, pénteken országos pedagógus sztrájk volt. A mi intézményünk is csatlakozott. Helyes? Nem helyes? Lehet ezen vitatkozni. Jól szervezték? Jól időzítették? Bölcsemékhez itt volt az egész. Nem erről szólt történet. Inkább arról eljött egy olyan pont, ahol a pedagógus társadalom és mögöttük a szülőkkel. Azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább. Márai Sándornak van egy csodálatos verse, mennyből az angyal, abban van egy ilyen sor, ezt mondja, mert egy nép azt mondta, elég volt. Ezt ugye 56-ról írtam már elég. Van ilyen pont, amikor azt mondom, hogy elég. És mik az eszközök, amelyekkel kifejezhetem? Most ezt mondjuk. De az Isten rendje az, hogy abban a társadalmi rendben, amiben élünk, magunkat, a fölénk helyezett, magunk választott, a teljesen mindegy, honnan nézzük, vezetőinknek, törvényeknek, helyi kormányzatnak, állami szerveknek, parlamentnek, törvényeknek, alaptörvények alá kell rendeljük. Viszont nyilván természetesen elvárjuk, mert rájuk nézve is kötelezettség, a tisztesség. Nem könnyű dolog, csendben csak azt tudom mondani, hogy tökéletes társadalmi rend nincs itt a Földön, de már az ősközösségtől kezdve a mai demokráciáig mindig volt valamilyen rend, ami ez az állampolgárnak, a közösség tagjának igazolnia kellett. Ma is így. Aztán a folytatás azt mondja, hogy készek legyetek a jó cselekvésére. Hadd mondjam azt a párhuzamot, hogy hasznosnak lenni. Hogy a munkánk, a viselkedésünk az hasznos, az építő, az gazdagító, az előrevívő legyen. Hogy ez mennyire nem csak fontos, de mennyire így is van a keresztény emberek között, ma is. Azt hiszem 10-15 évvel ezelőtt jelent meg egy tanulmány, amely ilyen statisztikai adatokból dolgozva azt vizsgálta, hogy a társadalomban a magukat vallásosan hívő keresztényeknek való emberek és a magukat vallásosnak nem való emberek közt a társadalomban végzett munkájuk, szerepük hogyan hozték meg. És csak két dolgot hagyom ennek ki. Az egyik, hogy a keresztények sokkal kevesebbet vannak beteg állományban, mint a nem keresztények. És ezen túlmenően is sokkal kevesebbet hiányoznak bármilyen indokkal a munkahelyünkről, mint a nem keresztények. Valahogy sokkal inkább azt érzik, hogy nekem a jót tennem kell, nekem gyarapítanom kell, nekem hasznosnak lennem kell. Jót tenni szüntelen, tudom, hogy nem könnyű. Ezért mondja az ige azt is, hogy a jónak cselekvésében meg ne fáradjunk, hiszen ismerjük azt az érzést is, amikor azt látjuk, hogy nem értékelik a munkánkat, vagy esetleg bolondnak is néznek minket azért, mert úgy érezzük. Nem baj. A Krisztus bolondjai vagyunk, nem a társadalom bolondjai. Aztán jön egy ilyen, hogy ne szóljuk meg a másikat, senkit se szóljatok meg, és hogy kerüljétek a visszájkodást. Mennyire valós. Nem egy családról tudok, amikor összejön a nagy család, mindegy egy születésnek, névnak, vagy karácsony, bármilyen, az asztali beszélgetésnek vannak tiltott témák, amikről mi nem beszélünk, és nem azért, mert tabu, hogy hogy volt a nagymama, vagy amikor a dédpapa elkártyázta a földet, vagy ilyesmi. Nem! Nem beszélünk politikáról. Mert garantáltan perceken belül elkezdjük szívni egymást, hogy mert te ilyen vagy, mert te olyan vagy, te jobb, bal, szélső, hátsó, első, mit tudom, micsoda, és te így gondolod, hogy úgy gondolod, és elkezdjük visszájkodni, elkezdjük veszekedni a család egységgel. A körülünk ünnepi asztal rendje már borul is, vagy ilyen téma a foci, vagy ki hogy látta a legutóbbi meccset, hogy a bíró mit csinál, nem a bíró volt a hibás, a partjelző volt a nem, hanem a kapus, nem a kapus, hanem a csatár, nem a csatár, átvét, mert ez nem tud focizni, mert ez meg mi az, hogy nem tud focizni, ha nem tudnál, és már borul minden, és lehet sorolni, mely családokban, mik azok a témák, amikről nem beszél. Ami borzasztóan hiányzik ma a mi magyar társadalomból, az egyik, hogy nem tudunk meg kultúráltan vitatkozni. Dühbe jövünk, egymásnak megyünk. De úgy látszik, hogy ez nem csak egy mai magyarországi probléma, hanem lassan 2000 éve, mert az ember ugyanilyen volt akkor is, ugyanilyen probléma volt. Azt mondja, ne szóljátok le egymást, ne alázzátok, ne gyalázzátok egymást. Ugye, amikor Jézus a hegyi beszédben beszél arról, hogy ne szidalmazd a másikat, ne mondd neki bolond, hogy ostoba. Még ennyit se, mert ez a nevő parancsolat kimerítésére tartozik, amikor itt szidalmaz. Ne szólj le a másik. És került a visszájkodás. Volt ez a régi falusi kifejezés, ez a patvarkodás. Aki ugye mindig valamit oda tud mondani, mindig valamit tud kötözködni. Ne patvarkodj, ne viszályos, ne szíts vitát feszültséget. Van éppen egy baj, nem kell még csinálni is hozzá. Van elég. Tovább azt mondja sokkal inkább, és azt mondja, hogy igyekezz megérteni a másikat. És szerénységet tanúsít. Annyi csak a magam igazán fújom, és nem értem, hogy mi fáj a másiknak. Addig nem tudok semmit azonosulni. Az emberi kapcsolati dolgokban, és az igaz a házasságban kifejezetten, a szülőkkel kapcsolatban kifejezetten, de minden más emberi viszonylatban is egy alapvető kérdés. Értem-e a másikat? Értem meg azt, hogy amit ő csinál, miért úgy csinálja. Amit ő mond, miért úgy mondja. Ahogy ő gondolkodik, miért úgy gondolkodik. Ami az ő értékrendje, miért? Honnan hozta? Miért így van? És amíg nem értem, addig meg vagyok győződve, hogy én vagyok mindeneknek a tudója, ráadásul én tudok mindent jól. Nekem van igazam. Legyetek megértőek. Micsoda döbbenetes dolog. Isten nem az igazát fújta velünk szemben, hanem megértette, hogy a bűnből nincs más kiút, mint hogy egy bocsánatot szerezzen nekünk. Én akarom-e azt a másik embert, akit néha megnéz elhordozni is akár érteni. Persze sokkal könnyebb azt mondani, hogy ő ilyen, olyan, meg amolyan, de nem, hanem tegyen fel a kérdés, hogy ő milyen, miért így van. Tanúsítsd a szegénységet. Mielőtt tromfolnám, mielőtt osztanám, mielőtt megmondanám, tudod? Tanúsítsd csak a szegénységet. A szegénység azt hiszem az az egyik tulajdonság, amit a legnehezebb megfogalmazni és körülírni. Jézus azt mondja, hogy boldogok a szegénybek, mert ők örülnek. Mi azt hinnénk, mindig az erőszakosak fognak győzni, ugye a buszon is azt fogják a legjobb helyet kapni, akinek nagyobb a könyöke, mert ugye ő tud előbb felszállni, tehát ő fog a jó helyen ülni, de Jézus azt mondja, nem. Azok örülnek a földet, azok ki a jó hely, akik szerintem tudnak lenni. Szerénységet tanulni. Hát ehhez sokszor igencsak úgy tudni kell magunkat. Egyszer mentem haza, nem tudom honnan, de azt tudom, hogy roppant ingerültem, roppant mérgesen, roppant felpaprikázva. Kiszálltam a kocsiból, bevágtam a kocsi ajtót, és megálltam a lakás ajtóban. És egy pillanatra tényleg megálltam. Vajon azt a férjet és azt az apukát várják itt az ajtó túl oldalán? Aki azzal jön haza, hogy és fújja magáért dönten, ingerülten, mérgesen, haragodva a fröcsögbe? Vagy valaki más? És meg kellett helyen kimádkozni, hogy hagyd csendesedjek le. Hagyd az ingerültségemmel, a sértettségemmel, a dühömmel, a haragommal, a fenyegetéssel. Hanem megszerülnék. Két léteg megkaptam. Na, értettem, de mire kulcs az árad elfordult, elhettem, már egy másik ember lépett le. Pál apostol ad nekünk itt néhány útmutatást, tanácsot. Ha erős szót akarok mondani, parancsot. De azt mondja, hogy Timóteus, vagy Titusnak, hogy emlékeztess őket, nem új dolgok, emlékeztess őket, újra s újra, jusson az eszükbe. Mi így élünk, mi így viselkedünk, mi minket körülbelül a világban ezt tanúsítjuk, mert mi ilyenek vagyunk. Ez a nekünk, Krisztusról. De hogyan működhet ez egyáltalán? Úgy, és akkor elkezdi mondani az apostol, hogy egykor mi is. És az, amit elsorol magáról is, hát hihetetlen, ez nem igaz szinte. Eszternek voltunk tévejgő, kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban, irigységben élő, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölök. De Pál apostol ilyen témán hihetetlen. De az emberről beszél Pál, a romlott emberről, benne saját magáról is persze. Azt mondja, de! És akkor elmondja, hogy Isten elküldte Krisztust. És Krisztusban megváltás. áldást szerzett. És nem a mi jóságunkért, a mi érdemeinkért, hanem kegyelméből, mert kegyelemből van üdvösségének hitáltalat, és ez nem a ti érdemetek, hogy senki se dicsekedjék, hanem, ugye a Jézusi levélben ezt szépen elmondja már, ajándék. Kegyelemből. És még hozzá úgy, hogy a Szentlélek által gyakorlatilag újjászült, mondhatni újra keresztelt bennünket, hogy belemerített minket az Isten lelkének valóságába, hogy az ő lelke járja át az én lelkemet, hogy hozzá hasonljak, amennyire csak lehet. És azt mondja, így van nekünk reménységben utunk az örök életre. Azt mondja, így vagyunk mi úton, hogy megérkezzünk az örök életre. Nem kivonulva, hanem bent a többiek között. Nem valami poszt fölvéve, hanem a lélek által újjászületve, ahol megváltozik a gondolkodásom, az értékrendem, a viselkedésem, napról napra formálódom, alakulok, élek, növök, mert nem befejezett történet, hanem úton vagyok, haladok. És még a célt is tudom, hogy az az örök életre megérkezni, arra az egyébként elérhetetlenre és mégis ajándékon megkapottra. Ez a mi utunk, ez a mi vezetettségünk, és azt mondja, hogy ezen igazgat bennünket az ige. Hogy kinek ma ebből melyik, a legaktuálisabb, a legsürgősebb, a legégetőbb, ezt mindenki maga kell tudja. De legalább egyet, mindannyian vegyünk föl magunkra, és gyakoroljuk az előttünk álló héten, hogy erre most én odafigyelek, erre különösen odafigyelek, hogy Krisztusért így járjam az utamat felé, hozzá. A 624-es dicséretnek énekeljük az első versét. 624. dicséretünk első versét, ami a régi énekes könyvben a 367-es volt, emeljünk Jézushoz szemben. fájdalmaink, terheink, gyászaink, bánataink, küzdelmeink, vagy éppen félelmeink és aggodalmaink között is. Te tudod, Urunk, kinek van köztünk most gyász a szívében, vigasztalt őket. Te tudod, ki kísérel valakit most úgy, hogy tudja, napok, hetek, de rövid idő, amit még ő itt tölthet. Adj ezeknek a szívébe bátorságot, bölcsességet, vigasztaló szavakat. Hogy tudjuk még elvégezni, mit kellene tán. Egyenesbe tenni, ami még nincsen. Te tudod, ki beteg köztünk, sokan, sokan. Kinek nagyobb, kinek kisebb olyan, gyógyíts bennünket. Hogy törjük a testünk, könnyű ebben is rajtunk. Tudod azt is, hogy kit roskaszt az életterre, emberi kapcsolati válság, anyagi nehézség, munkahelyi valami fajta bánat, sérelem, keserűség. Könyörülj rajtunk. Tartsd bennünk a lelket. Éltesd bennünket. Tudod, kinek van útja, kinek kell jönni, menni, utazni sokat. Vigyázz ránk az utakon. Őrizd meg ott is minket. És te látod a mindennapi munkánkat, amit végzünk. Munkahelyen, a megélhetésben, a családban, az otthonunkban, a szeretteink közt, vagy éppen itt a gyülekezetben. Hadd tudjuk ezeket jó szívvel végezni. Hadd tudjuk ezeket hálásan elvégezni. Téged kérjük, Urunk, áld meg a gyülekezetünket így, áld meg intézményünket, áld meg valamennyiünket. De könyörülj a teremtett világon is, annyi összevisszaság van benne. Te uralt a szíveket, hogy megállhasson az a háború. Te a bölcsességet, józanságot azoknak, akik döntéshelyzetben vannak ezekben a dolgokban. És mi bármi történjék is, hadoroljunk meg a te gyermekeid. Köszönjük hát, hogy meghallottál minket ma is. Végre áldott. Amen. Egy kis orgánumzsikát hallgatva, ami szívünkben van imádság, ezt nem kell most csendben. Urunk Istenünk.
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban mindenkor. Amen. Fogjunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem először az adakozást. Mózes második könyvben olvassuk ezt az ígét, ekkor az Úr így szólt Mózeshez, mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve, gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat. Hirdetem az alkalmainkat, vasárnap Isten tisztelet, délelőtt 10 órakor gyermek Isten tisztelettel, ahogy szokott lenni minden vasárnapon. Mai napon van egy meghívásunk, délután 3 órakor Szokolyán lesz Kiskeli a környékbeli gyülekezeteknek presbiteri délutánja. Valaki szívesen megy, jó szívvel tudom ajánlani. Gondok úr megy, ha valaki szeretne, kérem vele, egyeztessen. Köszönöm szépen, rengeteg munka történt a héten, itt a templomudvarban, a kisháznak a rendbetétele, vagy zárszámos, vagy műhely, vagy nem is tudom, minek nevezik, vagy fészernek, abban volt nagyon-nagyon sok munka. A Födém szigetelésben volt nagyon sok munka, illetőleg tegnap délután a Virágsziget, 3/4-re majdnem teljesen elkészült, itt 8-10 ember, egy sor gyermek, vittanos is, 4 órán keresztül dolgozott, ásott, földet hordott, követ hordott, ültetett, nagyon szép munka volt. Köszönöm szépen mindenkinek a benne való munkáját mindezekben, meg a benne való adományát is. Közben folynak a vízelvezetéshez való munkák előkészületei is. Köszönjük a türelmet, hogy a járdák, ahol meg vannak szaggatva, ott ugye rácsok lesznek letéve, hogy a lefolyó víz el tudjon folyni. A rácsokat már megvesszük, most már jönnek a csövek, aztán ezeknek a kiásása is. Köszönjük az eddigi munkákat, ezutáni munkákat, adományokat, mindazt, amivel ezeket meg tudjuk vásárolni. A hónap végére egy picit előre tekintve szeretném mondani, október 27-én, 28-án, csütörtök péntek este tervezünk evangelizációt vendégigényhirdetővel, 30-án vasárnap pedig úrvacsorás ünnepi istentiszteletet reformációra emlékezve, amelyben a 7.-8. hittanosokat szeretnénk bevonni, már akik ugye nem utaznak el azon a hétvégén, mert hosszú hétvégén, és akkor ilyenkor elutazás szokott lenni, de a reformáció megemlékezést 30-ára tervezünk vasárnap délelőtt a 10 órás Isten tisztelet keretében. Végül még azt szeretném mondani, hogy amikor itt az építkezés, az udvarátépítés kezdődött, az összes virágot, amit csak tudtunk, kimentettünk, most valamennyit visszaültettünk, de jó sok maradt. Az a szegélyvirág, nem tudom mi a neve, aztán különféle liliumok meg írisztövek. Itt vannak a fal mögött hátul, ha valakinek van belőle szüksége rá, és szeretne ilyet ültetni, akkor bátran vigyen, ha valaki kér, adunk hozzá műanyagládát, szóval, hogy könnyebb legyen elvinni, ha nem ma, hanem holnap visszajön, úgyis nagyon jó. Ez mind gyakorlatilag most innen vihető, szeretettel ajánljuk. Ne menjen tönkre, ne rohadjon meg, nem kell érte pénzt adni. Látták tavaly is, gyönyörűen nyílt, elültetjük, úgy fog nyílni most is, biztosan. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 728-as számú dicséretet fogjuk énekelni, ami a régi könyvben volt a 466-os dicséret, és ez a 728-as ének így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltom Istenem, majd azt követően himnusszal zárunk.
továbbra is mindnyájunkat, Isten belőlük biztosítása.